Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a 3%-os otthonstart támogatási programot, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése a kormányinfón. A Demján Sándor program részeként már az év elején felvetődött az otthonteremtés fontossága, akkor határoztak, hogy célzott programokat hirdetnek az első lakáshoz jutás megkönnyítésére, ismertette Gulyás Gergely. Maximum 50 millió forintot lehet majd felvenni, 3%-os kamattal tehát, 10%-os önrésszel, legfeljebb 25 év futamidőre. Az otthonstart hitel más családi kedvezmény igénybevétele mellett is felvehető lesz, várhatóan szeptembertől, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Mi Ukrajnát nem szeretnénk az Európai Unió tagjainak sorában látni, azt a Vox 20-25 során megnyilvánuló népakaratot, 2 millió egyirányú és világos véleményt nem lehet lesöpörni az asztalról, mondta Gulyás Gergely. A NATO csúcs alapvetően tért el a korábbiaktól azáltal, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajnának a jövője nem a Nyugati Katonai Szövetségben van. Erről is beszélt a miniszter. A szárazság miatt a helyzet nehéz, de már májusban felállították az aszályvédelmi operatív törzset, akkor biztosították azt a 4 milliárd 700 millió forintot, ami a gazdáknak jelentős segítség, jelezte Gulyás Gergely. Ezen kívül mintegy 10 milliárd forint értékben a magyar gazdáknak ingyen adják a vizet, mondta el, hozzátéve, hogy ez Brüsszel támadja, de kitartunk amellett, hogy ilyen nehéz időszakban az ingyenes vízbiztosítás a versenyképesség szempontjából is rendkívül előnyös a gazdáknak. Minden magyar ember sikere Kapu Tibor űrutazása, mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő, hozzátéve, hogy ez inspiráció lehet minden fiatal számára. Közös cél, hogy a kölcsönös bizalomra épülő jószomszédi viszonyt a 21. század kihívásai mellett is mindig tartalommal töltsük meg, mondta Súlyog Tamás Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott Peter Pellegrini szlovák államfővel. A magyar köztársasági elnök hozzátette, a megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak a kétoldalú kapcsolatokra és a regionális együttműködésre. A két ország közötti kapcsolatok soha nem látott intenzitással és kölcsönös bizalommal fejlődnek, emelte ki. A két ország közti együttműködés egyik kiemelt jelentőségű pontja az energetika, főként a gázipar és a nukleáris energia területén, mondta Peter Pellegrini. Hozzátéve, hogy azt a hiányt, amelyet a gázszállításnak az év elején Ukrajna irányából történt leállása okozta, nagyrészt éppen a magyar-szlovák gáz interkonnektor révén sikerült pótolni. A Repower EU kezdeményezés veszélyezteti Szlovákia és Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági stabilitását, hívta fel a figyelmet. 17 magyar és 2 tanítási nyelvű oktatási intézményt zárna be és vonna össze a szlovák kormány anélkül, hogy arról egyeztetett volna a helyi oktatási bizottságokkal vagy megyei képviselőkkel, írta meg a Napunk szlovákiai magyar portál a birtokukba jutott dokumentumokra hivatkozva. A kiszivárgott javaslatcsomagot az iskolák összevonásáról a szlovák kormány több oktatási szakemberrel véleményeztette, de azokról éppen a helyi illetékesekkel nem egyeztetett, holott van olyan járás, ahol 9-ből 6 magyar intézményt összevonnának, olvasható a cikkben. A hőség miatt a szervezők elhalasztják a vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet. Az esemény főtámogatója, a Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével az árvíz sújtotta székelyföldi családoknak, a koncert új időpontjáról pedig később adnak tájékoztatást. Egyharmad balatonnyi vizet sikerült betárolni a májusi esősebb időszakban, ezt eljuttatják az aszállyal sújtott területekre, közölt a miniszterelnök az aszályvédelmi operatív törzsülése után tegnap. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, ősszel is folytatódnak majd a vízpótlási munkák. Az elmúlt 6-7 évben folyamatos aszályhelyzetben vagyunk, mondta az Inforádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Magyarországon már nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van, hívta fel a figyelmet Bíró Tibor. Akkor a vízhiány, hogy kilátszik a Maros alja, normális esetben augusztus végén szoktak a homokszigetek felbukkanni a folyó magyarországi szakaszán. Kiemelkedő forgalmú főszezonra számít a Balatoni Hajózási ZRT. A Bahart a legfontosabb útvonalain sűríti járatait, újabb útvonalat kapcsol be a menetrendi hajózásba, és számos kedvezménnyel várja a családos és kerékpáros utasait a főszezonban. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Hideg front érkezik, amely mentén főként az északi középhegység és az észak-alföld térségében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, megélénkül többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-17, napközben aztán 32-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2024. november 17-i adásunk ismétlését és a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum iskola rádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum és Óvoda műsorát hallhatják az elkövetkezendő percekben. Műsorunk témáját és aktualitását adja Assisi Szent Ferenc emléknapja, a Szent Kinga katolikus óvoda átadása és iskolán gólyabája.
Interjúkat hallhatnak iskolánk igazgatónőjével, Gaspárné Tilman Edinával, Marosi Balázs atyával és iskolánk diákjával, Török Alexszel. Énekelni fog Takács Viktória, Mezősi Ákos és egykori diákunk Plaszkó Kaméla. Gitáron játszik Mezősi Ákos és Nahaj Péter. Zongorán kísér Gaspárné Tilman Edina. A diákok felkészítő tanárai Gaspárné Tilman Edina és Nahaj Péter. Verset mondanak Csizmadia Zoé és Kavasánszki Dorottya. A műsort készítette és felvette Zsigri Amanda tanárnő. Én Tóth Zsófia vagyok.
Én pedig Szmoszna Ferenc. Üdvözöljük a rádió hallgatóit!
Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt nyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond anyázik. Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsájt, annak megbocsájtanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.
Először tedd azt, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent. Október 4-én tartottuk iskolánkban Assisi Szent Ferenc emléknapját. A napot szentmisével kezdtük, majd egy érdekes beszélgetést hallgathattunk meg. Marosi Balázs atya prédikációjában felhívta figyelmünket annak fontosságára, hogy tudjunk megállni, tudjuk csodálni a virágokat, mint ahogy tette ezt Assisi Szent Ferenc is. Az ő személye ezért példaként áll előttünk, amit követnünk kell. Ezt követően igazgatónő tette fel Marosi Balázs atyának a diákok kérdéseit. Beszél gyermekkoráról, elhívásáról, kedvenc szentjéről, példaképeiről, de azt is megtudhattuk, mivel tölti szabadidejét.
Üdvözöljük Marosi Balázs atyát! Kérem, válaszoljon néhány kérdésünkre. Kérjük, meséljen hallgatóinak arról, hogy miért választotta a papi hivatást.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy ezekről a fontos dolgokról itt is beszélhetek ezen a fórumon. A papi hivatás egy nagyon különleges hivatás, egy egész embert és egy egész életet kíván, és én, amikor kisgyerek voltam, olyan példaképek álltak előttem a gyermekkori papjaink, akiknél első áldozó lehettem, akikhez hittanórákra járhattam, hogy az ő személyiségük, kisugárzásuk, életpéldájuk igazán megérintett, és segítettek abban, hogy én is felismerjem azt, hogy mi az az út, mi az a hivatás, amiben kiteljesedhet az életem, és boldog lehetek. Persze kisgyerekként 10 évesen körülbelül, amikor megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó is a papbácsiknak, hogy olyanok, amilyenek, hogy úgy élnek, ahogy mi láttuk, akkor még maga a papi hivatás egy kicsit ismeretlen volt számomra, de aztán az első áldozás után elkezdtem rendszeresen minisztrálni. A minisztrások azok, akik a szentmiséken a pap mellett állnak, segítkeznek, és így egyre jobban beleláthattam a papoknak a feladatkörébe, a mindennapi életébe, és az első áldozás után egyre több időt töltöttem a társaimmal, akikkel együtt jártunk templomban, az oltár körül, Jézus körül és a papok körül. Ahogy egyre cseperedtünk fölfelé, hogy egyre több mindenbe be is vontak bennünket a plébános káplánatyák, és így még inkább nyitottá vált előttünk az ő életük. És azt mondhatom, hogy nem csak rám volt ez hatással, hiszen abból a csapatból, abból a 15-20 fiatalból, akikkel minden egyes hétköznap mentünk szentmisére minisztrálni, és vasárnap is, abból a csapatból körülbelül 3-an lettünk, azt hiszem, papok, ha jól tudom. Tehát egy korosztály, egy közösség, és ebből 3 fiatal is ugye a papi hivatást választotta, tehát nem csak rám volt hatással a gyermekkori lelkipásztorainknak a példája, hanem azokra a társaimra is, akik velem együtt szolgáltak az Úrnál. Én azt láttam, vagy azt éreztem és tapasztaltam, hogy oda kell tennem a saját áldozatomat is, ahhoz, hogy az Isten tudjon dolgozni általam, vagy tudjon működni. Nyilván az, hogy én minden nap fölkeltem, felöltöztem, elmentem a szentmisére, vagy iskola után akár fáradtan néha, vagy vasárnap vállalva az, hogy több szentmisén is részt veszek, ez az én áldozatom volt. Tehát nekem is meg kellett tennem a magam részét, lehetőséget, teret biztosítani, hogy az Isten meg tudjon szólítani. És azt gondolom, hogy szépen lassan így fejlődött a papi hivatásom. Aztán 2014. szeptemberében elkezdtem az Egri Hittudományi Főiskolán a tanulmányaimat, és a Covid időszak kellős közepén 2020-ban szentelt pappá dr. Ternyák Csaba egri érsek.
Kérjük, beszéljen még nekünk kedvenc szentjéről és példaképeiről.
Hát a példaképeim, hogyha egy kicsit megfordíthatom, ugye nyilván a gyermekkori lelkipásztoraink voltak, akik nagyon sokat adtak nekünk, illetve azok a tanárok, akik neveltek bennünket. Én állami iskolába jártam, ott tanultam, de minden tanárom vallásos volt, és mindannyiuknak a személyisége és az életpéldája sugározta ezt a hitet, ami a szívük mélyén volt, és így is tanítottak, így is neveltek bennünket. Aztán, hogyha kedvenc szentről van szó, azt mondanám, hogy talán az első és a legfontosabb a szentek közül, aki a kedvencem, egy kicsit ilyen tudattalanul vált a kedvencemé, hiszen a kedvenc szentjeim közé tartozik Assisi Szent Ferenc. Gyermekkoromban is vonzott az ő példája, úgyhogy nem is tudtam róla semmit, hiszen a templom, ahol felnőttem és minisztráltam, az egy minorita templom, ferences rendnek a tulajdonában lévő templom volt, nagyon sok ferences jelképpel a templomban, amiről nem tudtam semmit, de sokszor a szentmisék alatt figyeltem ezeket a képeket, festményeket, ahol Szent Ferenc nagyon sok helyen volt ábrázolva, és ahogy felnőttem, akkor kezdtem jobban megismerni, aztán 2013 tavaszán adódott egy lehetőség, hogy lakhattam néhány hónapot ferences kolostorban, ferences szerzetes atyákkal, akik igencsak megerősítették a hivatásomat, és az ő életük, az ő életvitelük, életpéldájuk, imádságos lelkületük szintén nagy hatással volt rám, és Szent Ferencnek az ottani közege, jelenléte a ferences szerzeteseken keresztül még inkább megérintett és magával ragadott, és talán nem véletlen, hogy a Jóisten ilyen érdekesen alakítja az életemet, hogy az első szolgálati helyemen Miskolcon az iskolának a védőszentje Assisi Szent Ferenc volt, aztán átkerültem augusztus 1-ével ide Szerencsre, ahol a gimnáziumnak a védőszentje szintén Assisi Szent Ferenc. Tehát ha mondhatom, az gyermekkoromtól kezdődően minden helyen, ahol eddig voltam, valahol megtalált Szent Ferencnek a jelenléte, lelkisége.
Köszönjük a tartalmas választ Marosi Balázs atyának! Assisi Szent Ferenc emléknapján elemgyűjtő versennyel hívtuk fel a figyelmet a környezettudatos magatartás fontosságára. A diákok nagyon lelkesek voltak, aminek köszönhetően több mint 800 kg használt elem került megfelelő elhelyezésre. A versenyben a 9. A és a 10. R osztályok szerezték meg az első helyet. Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánk diákjai és dolgozói által összegyűjtött adományokat idén is a Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítvány részére adtuk át, akik hálásan fogadták a segítséget. Bízunk benne, hogy a jövőben is támogatni tudjuk önzetlen és odaadó munkájukat.
Fivérem nap és nővérem hold, oly ritkán látlak és hallom hangotok. Úgy elnyom a sok gyötrelem és gond, fivérem szél és nővérem lény, nyissátok szívem az igazság felé. Az ő fényében minden meglátható, mert Isten része minden földi lény. Érzem jóságát, és szívem újra él.
Szerencs szívében szeptember 2-án kezdte meg működését a Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum és Óvoda tagintézménye. Az óvoda névadója és védőszentje Árpádházi Szent Kinga, 4. Béla lánya lett. Az új intézmény a volt szerencsi római katolikus plébánia átépítésével készült el. A terveket Salamin Ferenc, Kossuth Díjas szerencsi főépítész és Csehák Fanni álmodta meg. A 4 csoportos óvodába jelenleg 85 gyermek jár. Az óvoda hivatalos átadására és megszentelésére október 18-án került sor. A nyitó ünnepségen Szarvas Péter római katolikus prébános köszöntette a megjelenteket. Ezt követően az óvodások műsorából Szent Kinga történetével ismerkedhettünk meg. 4. Béla legidősebb lánya a szegények és betegek védőszentjeként vált ismerté. Az előadás végén a gyermekek arra kérték dalukban Szent Kingát, hogy vigyázzon az óvodájukra. Az ünnepségen beszédet mondott Kon Zsófia, térségünk országgyűlési képviselője, Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kis Attila városunk polgármestere és Gasperné Tilman Edina igazgatónő.
Üdvözöljük, igazgatóasszony! Kérem, meséljen nekünk az október 18-ai nap eseményeiről és az azt megelőző időszakról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Nagyon köszönöm, hogy feltetted nekem ezt a kérdést, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon szép esemény, és az én életemben egy nagyon jelentős eseménysorozat valósult meg október 18-án itt Szerencs városában, hiszen ami ennek a napnak a fénypontja volt, az ugye a Szent Kinga tagovodánknak a érsek úr által történő megszentelése, de ezt megelőzően úgy gondolom, hogy olyan ráhangolódásra volt lehetőségünk, ami igazán lelki élményé és egy felejthetetlen emlékké tette mindannyiunk számára ezt a napot. Minden év október 18-a az a nap, amikor Pió atya kezdeményezésére az egész világon a gyerekek a békéért egy közös szándékkal imádkozzák a rózsafűzért. Minden éven az Egri Főegyházmegye katolikus köznevelési intézményei csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és ők is részesei, illetve tagjai a világban szerte imádkozó gyerekeknek, és ezt az imádságot mindig az egyházmegye valamelyik intézményéből, illetve az azon a településen lévő templomból közvetíti a Szent István Rádió. És 2024. október 18-án Szerencs városára esett a választás, ez egy évvel ezelőtt került kihirdetésre, és nagyon örültünk annak, hogy a szerencsi imádkozó gyerekek köré Szentmiséhez csatlakozhatnak az Egyházmegyében más iskolák és mindazok, akik a rádiót hallgatják. Közösen imádkoztuk a fájdalmas rózsafűzért délután 3 órától, és előtte pedig egy zenés dicsőítést szerveztünk, illetve szentségimádást, amelyet Szarvas Péter atya és Marosi Balázs káplán atya szervezett és irányított, és amelyben aktívan vettek részt a Bolyai János Katolikus Általános Iskola és a Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum és Óvodának a diákjai, a zenekara, illetve az énekkara, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és felemelő élmény nyújtott mindannyiunk számára. Nagyon örültünk annak, hogy Érsek úr is csatlakozott az élő közvetítés alatt, és ő volt az, aki az imádságot vezette tulajdonképpen, és utána bekapcsolódtak a gyerekek, nem csak a helyi gyerekek, hanem azok is, akik a környező települések katolikus iskoláiból érkeztek hozzánk, a delegációjukkal, a hitoktatóikkal, illetve az őket kísérő atyákkal. Körülbelül 300 gyermek, aki a Munkás Szent József templomban együtt imádkozott a világ békéjéért. Kellő lelki megalapozottsággal indulhattunk el az újonnan épített óvodánkhoz. Az egykori plébánia épülete került kibővítésre, és a 250 négyzetméteres egykori plébánia átimádkozott falai 750 négyzetméterrel bővültek, és így épült a város szívében, gyönyörű szép történelmi környezetben egy 1000 négyzetméteres, 4 csoportos római katolikus óvoda, egy olyan csodálatos és rendkívül különleges építmény, amely hamarosan az ígéretek szerint Magyarország különleges építményeinek a listájára fölkerül majd, és ez is nagy büszkeséggel tölt el minket, és köszönet Salamin Ferencnek, aki ilyen csodálatos épületet tervezett a gyerekek számára. Nagy örömmel érkeztünk az óvodához, és nagyon nagy izgalommal vártak minket az óvodapedagógusok, a dajkák, a gyerekek, a szülők. Jelen volt ezen az eseményen Soltész Miklós államtitkár úr, illetve térségünk országgyűlési képviselője, dr. Kondzs Zsófia. Képviselőasszony, államtitkárasszony, aki nem csak Szerencsváros lakójaként, hanem gimnáziumunk egykori diákjaként is nagyon nagy örömmel érkezett erre az eseményre, és végig kísérte az óvodaépítésnek a folyamatát, és tudtuk, hogy számíthatunk mindig a segítségére. Fantasztikus műsorral készültek a gyerekek, és nagyon jó érzés volt akkor is ezt látni, és azóta is minden nap látni, hogy az a plébánia épület, amelynek falait hosszú éveken, évtizedeken keresztül atyák imádkozták át, ott mostantól kezdve a gyermekeknek a mosolya, a kacagása az, ami fohásszá válik a Jóisten felé. 4 csoporttal tudtunk elindulni, ami úgy gondolom, hogy egy fantasztikus eredmény. Úgy gondolom, hogy a rádióhallgatók igazából, hogyha el szeretnék képzelni, hogy milyen az épület, milyen stílusban épült, akkor elegendő azt mondanom szerintem, hogy Salamin Ferenc Makovec tanítvány, és a fa természetessége, a tiszta, egyszerű formák, a természet közelsége, a napfényes, világos, tágas helyiségek, ezek mind alkalmas környezetet biztosítanak a gyerekek számára. Az épületet több ponton ékesíti Kóra Judit népiparművész által felajánlott alkotás. 2 gomba alakú épület része van az óvodánknak, az egyik ilyen helyiséget díszíti az a keresztút, amelyet Judit elkészített és tűzdománc képekben jelenítette meg az Úr szenvedés történetét, gyermekekhez közelhozható ábrázolásmódban, illetve az aulánk falát számos olyan illusztráció díszíti, amelyet ő készített, és ezek Kányádi Sándor, illetve Vörös Sándor vers illusztrációk. Nagyon szép éke az óvodánknak, az a szárnyas oltárkép, amely itt október 18-án került leleplezésre. Dr. Karaszné Hudák Tünde rajzszakos pedagógus, aki megtervezte, megálmodta, és a készítésében is nagy szerepet vállalt, illetve van még két óvónő, Karasz Nóra, illetve Nagy Sándorné Valika, aki segítséget nyújtott neki ebben. Ez a szárnyas oltár kép egy pácolt fakeretben elhelyezett nagy központi kép, amelyen Árpádházi Szent Kinga, mint az óvoda névadója, illetve védőszentje ábrázolódik, két testvérével, Árpádházi Szent Margittal és Boldog Jolánnal együtt, és a szárnyak részében pedig 6 olyan kép került elhelyezésre, amely Szent Kinga életéből jelentős eseményeket jelenít meg. Az óvodában a gyerekek műsorában nagyon megható pillanat volt, amikor a gimnazista lányok is bekapcsolódtak, és a nagyok a picikékkel közösen együtt énekeltek a műsorban. Én úgy gondolom, hogy a nap megvalósulását, az előtte lévő hosszú évek támogatását és segítségét mindenféleképpen meg kell köszönnünk, leginkább a Jóistennek, aztán Szent Kingának, akit védőszentként választottunk, és nem tétlenkedett. Meg kell köszönnünk Érsek úrnak, hogy kiválasztotta Szerencsvárosát, és alkalmasnak tartotta arra, hogy a katolikus nevelés már 3 éves kortól megjelenhessen a családok életében, így már óvoda, általános iskola, gimnázium és technikum működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában, de hálásnak kell lennünk, úgy gondolom, Péter atyának, aki végig kísérte ezt a folyamatot, és támaszként végig ott volt mellettünk, és én személy szerint úgy gondolom, hogy nagy köszönettel tartozok mindazoknak a pedagógus kollégáknak, mind a két intézményben, az általános iskolában és a gimnáziumban is, akik folyamatosan tettek azért, és segítettek engem abban a munkában, hogy ezt a szép napot megérjük, és könnyebbé tették a hátunk mögött lévő utat. És én kérem mindazokat, akiknek közük van ehhez az óvodához, mindazokat, akik hallgatják most ezt a műsort, hogy imádkozzanak velünk együtt azért, hogy az egyházmegyében működő katolikus intézmények pedagógusai érezzék azt a felelősséget, amelyet a Jóisten azáltal rájuk bízott, hogy gyerekekkel dolgoznak együtt, akiket a Jóisten felé vezető úton terelnünk kell.
Köszönjük a tartalmas választ igazgatónőnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Téd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás. Mindez egyedül Téged illet, fölséges. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. Legfőképpen, Urunk, bátyánk, a nap, aki a nappalt adja és ránk derít a Te világosságodat. És szépű és sugárzó nagy ragyogással ékes, a Te képed fölséges. Áldott légy, Uram, holdnénénkért, és minden csillagaiért az égnek. Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, kik által életed minden Te alkotásod. Áldott légy, Uram, vízhugunkért, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzbátyánkért, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, földanya nénénkért, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját, boldog, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadták, Te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
Thank you.
Édes kedves kis Jézusom, legyen tied minden napom. Kézen fogva vezess engem, ne engedd el soha kezem. Én szerető jó Istenem, jól figyel rád kicsi szívem. Óvd családom és óvodám, legyen mindig gondod reám. Égi anyám, tekints le ránk, tiszta szívünk mosolyog rád. Te szent Kinga szólj érettünk, lehessen boldog életünk. Ámen.
A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum és Ovoda műsorát hallhatták. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2024. november 17-i adásunk ismétlését és a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a testi-lelki fáradtságról és a pihenésről beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Műsorunk a 2024. június 27-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat. Ha minden igaz, akkor ennek az évadnak, ennek a sorozatnak az utolsó rádió műsorával a nyári szünet előtt. Tulajdonképpen talán érdemes egy kicsit arról beszélgetnünk, így zárásként, amire most már mindenki gondol valamilyen szinten, a pihenésről. És a pihenésnek a fizikai és a lelki oldaláról, hiszen a pihenést azt nem csak úgy lehet megközelíteni, mint nyaralás, vagy kirándulás, vagy szabadság, hanem a pihenést többféleképpen is meg lehet fejteni, több irányból ki lehet bontani ezt a fogalmat, hogy pihenés, és most egy kicsit megnéznénk a Bibliát és Jézus életét, hogy vajon neki fontos volt-e a pihenés, és amikor a tanítványairól van szó, hogy számukra vajon volt-e pihenési lehetőség, és számunkra, mint Krisztus tanítványai, erkölcsileg hogyan is hat a pihenés, mint olyan, hogyan kell, hogy ez megjelenjen a mi keresztény életünkben. Számotokra mit jelent a lelki pihenés? Most először nézzük a lelki oldaláról, hiszen testileg ugye mindenki másképp pihen, mindannyian másképp vagyunk összerakva, más igényeink vannak, de lelkileg mit jelent a lelki pihenés? Kell-e, fontos-e az embernek az, hogy lelkileg is pihent, kipihent legyen?
Nagyon fontos az, hogy az ember lelkileg is kipihent legyen, ne csak fizikailag. Például, hogy tudunk lelkileg pihenni, vagy én hogy tudok, amikor nálunk egész napos szentségimeles, vagy bármilyen szentségimeles, általában mind igyekszem megragadni az alkalmat, hogy ott legyek, mert az oltári szentség előtt olyan békét és nyugalmat szoktam érezni, szerintem nem én vagyok vele egyedül, hogy az nagyon-nagyon nagy pihenés az én idegrendszeremnek is, és teljes feltöltődés az, hogyha Jézussal lehetek. És szerintem a tanítványoknak is ez lehetett, hogy volt, hogy ugye Jézus a tanítványokkal volt együtt, tehát csak ők voltak, nem volt ott a nép igazából a tömeg körülöttük, és ugyanez, hogy akkor nincs körülöttünk tömeg, hanem igazából ketten vagyunk Jézussal, és tudok ráfigyelni, hogy mondta ez a bácsi, aki egyszer szentségimádáson volt, hogy én nézem őt, és ő néz engem igazából. Hát persze ez egy magasabb szint, de valahogy így gondolom.
Nekem is ez jutott eszembe egyébként, meg leginkább az, hogy az elcsendesülés az, ami szerintem nagyon nehéz mindannyiunknak, és ezért is van szükség arra, hogy megpihenjünk. És nekem mondjuk ezeken túlmenően például óriási feltöltődést adott lelkileg a múltkor, amikor voltunk Csíksomjón az Alándokleton. Tehát hogy az még egy plusz, nem csak élmény, hanem lelkiekben nagyon-nagyon tud építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy szerintem akinek ugye minden nap megvan egy megszokott ritmusa az életének, abból kizökkenni egy picit mindig jó, mert egy kis megállást teremt a mindennapokban.
Ez így van, nekem is a csíksomjói zarándoklat nagyon-nagyon sokat jelentett. Azért az inkább fizikai is, és lelki értelemben is. Tehát, hogyha úgy én nekem a mindennapokban az a feltöltődés, hogyha az oltári szentség előtt lehetek egy kicsit, vagy akár sokat is. Ugye egyébként így, mert a zarándoklatok mindig nagy feltöltődést adnak, nem feltétlenül mindig pihenésre fizikálisan azért elfáradtunk, mire a nyerekbe felértünk. De azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van egy plusz feltöltődésre a pihenés után, és általában a zarándoklatok, lelki gyakorlatok ezt adják meg nekünk.
Igen, ugye a pihenésben mindig különbséget teszünk az aktív pihenés és a passzív pihenés között, és ugye a szakemberek általában ezt úgy szokták meghatározni, hogy passzív pihenés az, amikor keveset vagy egyáltalán nem mozgunk, például egy helyben ülve olvasunk, zenét hallgatunk, vagy éppen imádkozunk. Ugye ez a szemlélődő, csendes imádságra gondolás tulajdonképpen, amikor nem beszélünk, nem felolvasunk a Bibliából, vagy különböző imakönyvekből, hanem teljesen elcsendesedve, mozdulatlanul a szemlélődés, vagy a csendes imádság, a meditáció formáját alkalmazzuk az imádságban, az elmérkedésnek, az elmérkedő imádságnak a formáját, és ugye van az aktív pihenés, amiközben mozgunk, de lényeges része az, hogy teljesen más mozgásformát alkalmazunk, mint a megszokott mozgásforma, ilyen például a túrázás, biciklizés, kirándulás, úszás, vagy éppen az említett zarándoklat, ami nem egy mindennapos mozgásforma, hanem a mozgásnak egy teljesen más formája. Ferenc pápa is beszél a pihenésről, és azt mondja, hogy az igazi különbség a tényleges pihenés és a hamis pihenés között az, hogy mindig tudnunk kell azt, és látnunk kell azt a különbséget, hogy mit, miért teszünk, ugye a lényegét, a pihenésnek a lényegét. A mai társadalom szomjúhozik a szórakozásra és az ünneplésre, mondja a pápa, aki rámutat arra, hogy meg kell tanulnia a mai embernek kiszakadni az állandó pörgésről. Így mondja a katekézisében a pápa, az életről ma uralkodó felfogás szerint a tevékenységen és az elkötelezettségen van a hangsúly, nem a menekülésen. Arra figyelmeztet, hogy ezzel a mentalitással egy olyan kielégületlen élet felé csúszunk, amelyben a szórakozás elkábít, nem pihentet, elidegenít és ténylegesen a valóságtól való menekülést jelenti. Hát azt mondja a pápa, hogy ha valaki rosszul pihen, akkor tulajdonképpen nem is pihen, hanem elmenekül a valóságtól. Vajon ez mit jelent szerintetek így a hétköznapokban? Láttok-e ilyen embereket, vagy erre példákat, amivel ezt meg tudnánk jobban világítani?
Hát szerintem ezért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb embernek, vagy a legtöbb fiatalnak inkább ezt mondanám első körben, az a szórakozás, vagy az a úgymond pihenés hétvégén, hogy különböző bulikba jár, vagy fesztiválokra, ami persze nyilván nem lenne ez probléma, ha nem erről szólna az élete, hogy minden hétvégén csak e körül forog a gondolata is. Emellett nem is fér bele már más, mert ott annyira intenzív impulzusok érik, meg esetleg különböző ilyen tudatmódosítószerek, amik után nem igazán marad másra már se energiája, sem lehetősége tulajdonképpen.
Igen, én is így látom, hogy Timi, tehát pláne az iskolában, ugye, hogy a gyerekek alig várják, hogy buliból buliba esessenek ugye hétvégén, és igazából a rengeteg alkohol, ami ugye nem csak, hogy meg a drogok, ugye tudatmódosítószerek, hanem igazából a szervezetet is megterhelik, az idegrendszer, aminek pihennie kellene, picit nyugodtabbnak kellene lenni, ez egyáltalán nem valósul meg, és folyamatosan hajszoltá válnak, kialvatlanná válnak, idegesek lesznek, tehát gyakorlatilag a pihenésnek teljesen az ellentéte ez a fajta szórakozás.
De egy kicsit én azt látom, hogy a felnőttek világában is hasonlóképpen van, hogyha valaki szórakozni akar, azt mondják, hogy elmegyünk, iszunk, haverokkal sütögetünk, jól berúgunk, aztán levezetjük a feszültséget, de igazából másnap ugyanolyan feszültek maradnak, hogy ez miért van szerintetek, hogy a felnőttek sem tudnak igazán pihenni.
De azt gondolják, várják a problémáik megoldását. Ez egy menekülés igazából. Menekülés a szerekbe, vagy az evészet, vagy az ivászat, vagy bármi pótcselekvésbe való menekülés, ami nem adja meg a várt fordulatot, hogy megoldódjanak a problémák. Tehát sokkal másabb az, hogyha úgy szórakozik valaki, hogy mellette hívő, és ugye a pihenését is fel tudja ajánlani Istennek. Akkor abban is ő vezeti.
Azt mondja a pápa, hogy az ember még soha nem pihent annyit, mint ma, de még soha nem tapasztalt annyi ürességet, mint ma. Vannak lehetőségek a szórakozásra, a kimozdulásra, a világjárásra, a világméretű utazásokra, de ez a sok minden nem adja meg a szív teljességét. Igazából nem nyújtanak igazi pihenést. A harmadik parancsolat szavai segítenek nekünk, mert megmutatják, hogy mi is a pihenés valójában. Ez a parancsolat indítékot ad. Az Úr nevében való pihenésnek pontos oka van. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, olvassuk a Bibliában a Teremtés könyvének első fejezetében. Így kezdődik a nyugalom napja, amely Isten öröme mindazért, amit teremtett. A szemlélődés és az áldás napja. Ugye a harmadik parancsolatot mindannyian ismerjük, az Úr napját szenteld meg, így szoktuk fordítani. A harmadik parancsolat szerint tehát mi is a pihenés? A szemlélődés, a dicsőítés, nem pedig a menekülés. Ez az az idő, amikor rátekintünk a valóságra, és azt mondjuk, hogy milyen szép ez az élet. Isten kinyilatkoztatja, hogy a pihenéshez az embernek valójában nem a valóság előli menekülésre van szüksége, sokkal inkább olyan pihenésre van szüksége, amely a valóság áldása. Ugye, hogyha ma valaki nyaralni és pihenni akar, akkor legtöbben azt mondják, hogy csak el innen, jó messzire elmenekülni, elutazni nagyon-nagyon messzire, és nagyon sokan azt hiszik, hogyha elutaznak nagyon messzire, eltöltenek ott pár hetet, vagy jó pár napot, és hazajönnek, akkor minden megoldódik. És ugye az előbb is ezt említettétek, és említettük, hogy nagyon sokan egy-egy nyaralástól várják a problémák megoldását, ha valamilyen feszültség van a családban, ha valamilyen feszültség van a munkahelyen, vagy az emberi kapcsolatok megromlanak, akkor utazzunk el, és akkor majd minden rendben lesz, amikor hazajövünk. És hát amikor az ember hazajön, akkor ugyanúgy talál mindent, mint ahogy itthon hagyta, és semmi nem lett jobb. Igazából is a nyaralás alatt is nagyon sokszor az ember csak a saját feszültségén rágódik, mert azt gondolja, hogy ez mindent megold. És azt mondja a pápa, hogy egyáltalán nem így van, tehát nem az utazás, vagy nem a világjárás fogja megoldani a problémáinkat, mert ettől még, hogy bejárjuk az egész világot, tulajdonképpen a szív üres marad. És azt mondja, hogy az igazi pihenés az, amikor az embernek a lelke is pihen. Ti éreztétek-e már valaha azt, hogy a lelketek fáradt? Vagy csak testi fáradtságot tapasztaltatok az eddigi életetekben?
De én nagyon sokszor éreztem azt, hogy a lelkem fáradt.
Inkább. Milyen érzés az, amikor valakinek fáradt a lelke?
Hú, hát ezt nagyon nézi körbeírni. Igazából, amikor azt érzem, hogy az imádságban is, és minden jó cselekedet már nem igazán szívből megy, nem az Istenért megy, hanem csak úgy céltalanul teszem, tehát úgy megszokásból már. Tehát olyan futószallagszerűen mennek a dolgok, és nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan elszántság az Isten felé.
Timi, te hogy látod, hogy akár a saját életedben, vagy a környezetedben van-e ilyen lelki fáradtság, vagy szerinted ez mit jelent, hogyan mutatkozik meg?
Hát, amit Kriszta elmondott, az egyébként nagyon érdekes. Én azt tapasztalom, hogy nálam ez akkor szokott nagyon előjönni, amikor egyszerűen nem tudok már arra sem koncentrálni, ami igazán fontos lenne. Tehát, amit elmondott ő is, hogy nem tudok az imádságra figyelni, hanem nem is az, hogy rutinná válik, de hogy a mindennapokban nem úgy jelenik meg, mint ahogy kellene. És akkor én erre mindig azt gondolom, hogy megpróbálom végig gondolni, hogy mi az, amit ugye kérhetek a Jó Istentől, hogy segítsen nekem visszatalálni oda, és akkor ez így szépen az ima erejével, meg szerintem azzal, hogy megvizsgálom azt, hogy esetleg, hogy én miben hibáztam, vagy hol lehet az, amiben nekem javítanom kéne, vagy amivel én hozzá tudok ehhez járulni. Ez így visszarázódik előbb vagy utóbb. De egyébként tényleg igaza van Krisztának, egy nagyon, én legalábbis nagyon rosszul élem meg, mert saját magamon nyilván ezt már így külső jelekként is észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy nem tudok másra sem odafigyelni, mert tudom, hogy valami nincs rendben belül. És akkor ez általában odáig szokott vezetni, hogy ne akkor érzem, hogy van egy pont, amikor már le kell ülni az embernek, és önmagával is számot kell vetni. És szerintem egyébként, amit mondtál az elején, hogy sokan elmenekülnek, pontot hibáznak, mert el lehet menni, és ez szerintem nem is baj, hogyha az ember kiszakad bizonyos ritmusból, vagy egy bizonyos megszokásokból, csak kell arra időt fordítani, hogy elgondolkozzon azon, miért történhet vele, vagy miért történnek vele folyamatosan, vagy akár egy nagyobb rossz dolog. Tehát, hogy mi az, amiben esetleg neki változtatni kell. Nyilván ez nem egy kellemes dolog, mert önvizsgálatot, meg önértékelést tartania az embernek, és egy tükröt, akár a lelki dolgai felett, ez egy borzasztó nehéz lépés szerintem, és erre nagyon nagy lelki erő is kell, és ha jó Isten segítségül hívjuk, akkor viszont sokkal könnyebben fog menni az első lépés megtenni, utána pedig szépen haladni lehet az úton. De el kell határoznia magát az embernek.
Ne add fel, ha fáj, jön majd egy új nap, új csodák, hisz az ember az, aki folyton változik. Ha boldogságra vágysz, figyelj nagyon rám, ebben a dalban szól az, ami benned szól, a titok szerte foszlik már, megnyílik most egy új világ. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jézus, még nincs ide, annyi mindent látsz, és sok mindenre vágysz, ami teljesül, de a szívig nem jut el. De van egy szivárvány, melyet élő szíved lát, jól tudjuk honnan jön, hogy merre tart, tudod az út végén kivált, ha figyelsz, meghallod szavát. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jézus, szép nincsenek. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szívség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Jézus, szép nincsenek. Jézus, szép nincsenek. Jézus, szép. Kincsedet.
Egy kicsit azt érzem, hogy igen, tehát ahogy mind a ketten beszéltetek erről, mind a ketten azt állítjátok, hogy a tapasztalataitok alapján, hogy a belső fáradtságnak ugye vannak külső jelei. Nem tudom, én azt érzékelem, hogy nagyon sok ilyen jel van ebben a világban, tehát nagyon sok helyen találkozhatunk lelkileg megfáradt emberekkel. Tehát bemegyünk egy boltba, nagyon sokszor a pénztáros ideges, feszült, oda csapja a terméket, aztán elmegyünk a villamosra, vagy a buszra, vagy a bármilyen helyre, ahol sok ember egyszerre megmozdul és megjelenik, ideges a buszvezető, ideges a villamosvezető, ideges a takarító, ideges a szomszéd, sokszor egymásnak feszülnek jó barátok, jó szomszédok, vagy egyszerűen ismeretlenek az utcán, kiabálnak egymásra, idegesek a sofőrök, nyomják a dudát, integetnek, bemutatnak a másiknak, ész nélkül előznek nagyon sokan, vagy egyszerűen a feszültségüket, az idegességüket a vezetésben próbálják levezetni, vagy sokan hazamennek és a családjukon próbálják levezetni a feszültséget, valamivel megbántották, aztán otthon az asszony, ugye a feleség, vagy a férj kapja meg a fekete levest, vagy a gyerekeken ugye próbálják levezetni a feszültséget, akár dühösen, akár kiabálással.
vagy bármi mással. Tehát nagyon-nagyon ilyen lelkileg fáradt világot élünk, és valahol ez érthető. Hiszen nagyon sok csalódás éri az embereket, és nagyon sok ilyen hibás és nehéz helyzetbe kerülnek bele, amiből aztán hiába próbálnak kijutni, és halmozódnak ezek a rossz élmények. Ezért is nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt a fajta pihenést, amiről Ferenc pápa beszél, aki azt mondja, hogy nem véletlen a heti pihenőnap középpontjában a hálaadásnak kell állni. És ott van a harmadik parancs a tízből, hogy az Úr napját szenteld meg, erre mind a testnek, mind pedig a léleknek szüksége van. Azt mondja Ferenc pápa, hogy a pihenőnapok nem véletlenül vannak az életünkben. Ezek a napok segítenek arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy milyen szép ez az élet. Azt mondja, még egyszer megismétlem, amit az előbb olvastam, hogy nem az a lényeg a pihenésben, hogy az ember elmeneküljön a valóság elől, hanem az, hogy meglássuk, hogy milyen szép az a valóság, amiben élünk. És az Úr napja az a vasárnap, ami a legtöbb ember számára munkaszüneti nap. A vasárnap nem arra való, hogy a többi napot elfelejtsük, hanem emlékezés az áldás és az élettel való megbékélésnek a napja. Nagyon sokszor, amikor elmegyünk a templomba, talán nem is gondoljuk végig a hetünket, pedig ott van, hogyha időben megérkezünk, le tudunk ülni, végig tudjuk futtatni, hogy mi is történt velünk, miért vagyunk hálásak, és mi az, amit szeretnénk kitörölni az emlékezetünkből, és ehhez kérjük az Isten áldását, hogy a rosszat fel tudjuk dolgozni, szembe tudjunk nézni, hogy Timi mondta, ami nem mindig kellemes önvizsgálatot vagy lelkiismeretvizsgálatot tartani, de mégis meg kell tennünk az Isten segítségével azért, hogy fejlődjünk, azért, hogy növekedjünk. A jóért viszont hálát kell adni. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor általában a rossz az mindig gyűl, és a pihenés tulajdonképpen egyfajta menekülés lesz. És éppen ezért valaki nem is tud pihenni, hanem amikor kis pihenő ideje van, akkor is folyamatosan munkát keres magának, hogy elnyomja a pihenés utáni vágyat. Sőt, olyan fáradtság is van, amikor az ember otthon van igazából, tehát nem jár dolgozni, nincsen különös munkája, de mégis elfárad lelkileg, akár a magány, akár a csalódottság, akár a sértettség, akár az öregkornak a nehézségei, vagy egy-egy súlyos betegség, ez is elfáraszthat lelkileg. És most térjünk rá arra, szerintetek, hogyan lehet ezeket a fáradtságokat megoldani? Mi a módszere annak, hogy jól pihenjünk az előttünk álló időszakban például? Tehát hogy tud az ember jól pihenni? Mondjuk aki fárad, dolgozik is még a hétköznapokban, jön a nyár, esetleg kiveszi a szabadságát, hogy tud úgy pihenni, hogy a lelke is pihenjen? Milyen módszereket tudnátok ti a saját életetekből ajánlani arra, hogyha valaki jól akar pihenni, akkor hogy tud jól pihenni annak alapján, amiről Ferenc pápa is beszél?
Hát jól pihenni mindenképpen úgy, hogyha fizikális pihenéssel van szerintem egybekötve. Tehát a test és a lélek együtt pihen. Ez nagyon fontos. És hogyha keresztény valaki, tehát hívő, akkor mindenféleképpen fontos, hogy Istent is bevonja a terveibe. Tehát, hogy megkérdezze azt, hogy esetleg adjon lehetőséget, hogy mutassa meg az Úr azt, hogy pihenjen, hova menjen. De általában szerintem nagyon fontos az, hogy nem messzire, csak a magától a lakástól egy picit távol, vagy az erdőbe, vagy a környező parkba tudjon menni sétálni, friss levegőt szinte. Az oxigénre szüksége van a szervezetnek. Tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy a lakóhelytől nem távol, tehát mi mondjuk a Büklábánál lakunk, mi könnyű helyzetben vagyunk, igazából 10 percre van Lillafüred, tehát azt mondjuk, akkor fogom és kimegyek sétálni Lillafüredre, elmegyek a sétányra, és ott ugye a Mária szoborhoz elmegyek, imádkozom egy picit, tehát megpihen a lelkem, a testem is friss levegőt szívok, és hazamegyek. Ez egy ilyen rövidebb pihenő, akár minden nap megtehetem, hogy a Bükkben máshova megyek. De hogyha valaki más jellegű, akkor a lelki gyakorlat, tehát hogyha a lelki pihenés szeretné elsősorban előtérbe helyezni, akkor érdemes egy lelki gyakorlatra befizetni, és oda elmenni, egy picit aktívabban pihenjen lelkileg, úgymond, egy picit foglalkozzon magával, picit rendbe tegye a múltat, vagy amik történtek az elmúlt évben, vagy az elmúlt munkás időszakban, ez fontos. És én még mellette fontosnak tartom, hogy ezért legyen hobbing. Na, persze tudom, hogy nagyon kevés rá az idő, de erre mondták mindig, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen, és hogy nyilvánvaló a rendszeres imádság mellett, ami szerintem alap mindannyiunk életében. Nagyon fontos, hogy legyen mondjuk egy hobbi, amit szeretünk csinálni, és azáltal is ki tudunk kapcsolódni.
Nekem még ami eszembe jutott egyébként, hogy én nyári időszakban tudom azt megtenni, hogy az olyan könyveket, amik igazán odafigyelést igényelnek, akkor tudom elolvasni. Tehát akkor tudok rájuk több időt szánni, vagy jobban elmélyedni benne, és ilyenkor nyárra általában mindig összegyűjtöm azokat a könyveket, amiből nyilván hát nem mindegyiket sikerül általában megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a Jóisten mindig azokat adja a kezembe, amikre éppen szükségem van. Úgyhogy így mindig 2-3 könyvet legalább el tudok olvasni ez alatt az időszak alatt, és érdekes, mert évközben viszont előjönnek a mondatok belőlük, úgyhogy így nagyon hasznos, meg nagyon jó tapasztalás ez is.
Hogyha a hobbira visszatérünk, akkor én is nagyon szeretek olvasni, de elsősorban én a kézi munkát, hímzés, varrás, illetve üvegfestés, gyöngyfűzés, ilyeneket részesítettem előnyben korábban, hát most már azért nyilván nem engedi annyira az időm, de most a hímzéssel próbálkozom, a modern hímzéssel, és például ez is kikapcsol. Próbálok vallási témájú képet hímezni, úgyhogy remélem, hogy sikerül az első.
Még mond Ferenc pápa egy nagyon érdekes dolgot a szabadságról és a pihenésről. Azt mondja, hogy például az irigység tönkreteszi az embernek a pihenését és a lelki szabadságát. Azt mondja, hogy az irigyeknek sárga a lelke, mert sosincs meg bennük a lélek egészséges frissessége. Hát ugye ezt sokszor látjuk egy-egy nyár végén, hogy sokan irigykednek, hogy bezzeg a szomszédom itt volt, bezzeg a rokonom ott volt, bezzeg a nem tudom kicsoda oda ment, itt nyaralt, ennyi pénzt költött, és tényleg sokan beleőrülnek abba, hogy irigykednek másokra, hogy bezzeg a szomszédnak, bezzeg a rokonomnak, bezzeg a barátomnak, és elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy bezzeg nekünk. Nekünk is adott az Isten rengeteg lehetőséget, persze mindenkinek más lehetőségeket, de nagyon fontos észrevennünk a saját életünknek a lehetőségeit. Azt mondja a pápa nagyon konkrétan, hogy az irigység elpusztít, elpusztítja az embert. És utána még egyszer azt mondja, hogy ki az, aki nem ismeri az igazi pihenést, aki nem képes szeretni. Azt mondja, hogy a bűnös szokások, az egoizmus távol tartanak bennünket a szeretettől, és képtelenné tesznek a szeretetre. És ezért önmagunk rabjai leszünk, és nem tudunk igazán pihenni, mert állandóan a rossz dolgokkal vagyunk elfoglalva. A harmadik parancsolat szabadulásra hív bennünket, hogy ünnepeljünk a pihenésben. És azt mondja, hogy számunkra, a keresztények számára Jézusra való jövendőlés az, ami az igazi öröm, az igazi szabadság, amely képessé teszi az embert a szeretetre. És a valódi szabadság ez, megtanulni szeretni, elszakadni a birtoklástól, az egoizmustól, és befogadni a szeretet ajándékát, hogy tudjunk örömmel és tisztességgel, szeretettel és hálával szeretni. Mert a legnagyobb szabadságot ugye a megváltótól, Jézus Krisztustól kaptuk, és hogyha ezt minden nap megéljük, akkor tulajdonképpen egy kicsit minden nap megtapasztalhatjuk a szabadságulásnak, vagy a pihenésnek az örömét, ami el is hangzott többször, hogy a lélek igazi pihenésének az örömét. A test pihenéséről nyilván azért nem beszélünk, mert ezt mindenki saját életében tudja, hogy ki mit szeret, hogyan pihenteti a testét alvással, kertészkedéssel, kirándulással, vagy ki hogyan pihenteti a testét. Itt nagyon fontos a léleknek az egészség, amiről még egyszer mondom, Ferenc pápa nagyon sokat beszél, ugye az előbb is, amit idéztem, ugye a léleknek a frissességéről, és tulajdonképpen a pihenésünk, a nyári szabadságunk, vagy egyáltalán a mindennapos pihenésünk akkor lesz jó, akkor lesz egészséges és teljes, hogyha a lelkünk is újra meg újra visszanyeri a frissességét. És azt hiszem, hogy aki ezt már megtapasztalta, az érti és tudja, hogy miről beszélünk. Aki meg még nem tapasztalta meg a léleknek a pihenését, annak nagyon-nagyon ajánljuk azokat, amiről itt beszélgettünk, hogy éljük át, tapasztaljuk meg, hogy nem elég csak a testet pihentetni, mert az még kevés. Pihentetni kell a lelket is, mert a test és a lélek együtt pihen, együtt él és együtt dolgozik. Hát ebben kívánunk mindenkinek a nyári időszakban kellemes elmélyülést, és keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol növekedhetünk a szeretetben, a szabadságban, a lelki örömben, a békében, és én hiszem azt, hogy az Isten mindenkinek megadja mindazt, amire őszintén és tiszta szívvel vágyik, de ne felejtsük el, legyünk mentesek az irigykedéstől, hiszen nem kell mindenkinek egyformának lenni, és nem kell mindenkinek ugyanazt kapnia, mert lehet, hogy az egyiknek pihentető, az egyiknek örömteli, a másiknak viszont nem. Legyünk inkább nyitottak arra, hogy felfedezzük azt, hogy milyen gyönyörű világban élünk. Ha elmegyünk valahová, tudjunk rácsodálkozni a világnak a szépségeire, és minden nap legyen legalább egy dolog, amiért hálásak vagyunk. Keressük meg, néha ez nehéz, kínkeserves, nem könnyű, de legyen minden nap valami, amit megköszönünk, amiért hálát adunk, és higgyük el, jobbak lesznek a napjaink, egészségesebb lesz a lelkünk, ha tudunk megköszönni, hálát adni, és kifejezni a szeretetünket, és ehhez nem kellenek nagy dolgok, nagyon sokszor elég, hogyha kis és apró dolgokat is teszünk ezen az úton, ahogy Teréz anya mondja, nem kell nagy dolgokat tenni, csak apró dolgokat nagy szeretettel. Ezzel kívánunk mindenkinek a továbbiakban szép nyári időszakot, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, és adják meg a lelküknek a megújulás és a felfrissülés lehetőségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette, mely a 2024. június 27-i adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.